A pontos idő 6 óra. Most híreket mondunk. A fővárosból nyugatra érkezett újságírók beszámolnak arról, hogy a főváros egyes kerületei a teljes pusztulás képét mutatják. Elpusztult a Ferenc körút, súlyos károkat szenvedett az Erzsébet körút és a Terész körút. Hasonlóan a teljes pusztulás képét mutatja a Belső Üllői út és a Kálvin tér. A Rókus kápolna, a főváros egyik jellegzetes épülete nincs többé. A szovjet csapatok ágyülövésekkel súlyosan megrongálták a Rókus kórházat is, és a szovjet támadásnak a kórházban ápolt betegek közül sokan áldozatul estek. A szovjet csapatok azokat a házakat, ahol ellenállást sejtettek, 4-5 harckocsival támadták meg. A harckocsikból mindaddig tüzet zúdítottak a lakóházra, ameddig a falak össze nem omlottak. Súlyosan megsérültek a munkáskerületek, de nagy károkat szenvedett a Kazinci utca és a Dob utca is, ahol a lakosság hűségesen védekezett a szovjet agresszorok ellen. Csepelen és Budapest egyes részeiben még vasárnapi harcok voltak. Így például a szabadságharcosok vasárnap a Rottenbiller utcában kilőttek egy újabb szovjet tankot. A magyarországi ávósok nagy szerepet játszanak a szovjet agresszió irányításában. A Románia felől Magyarországra betört szovjet harcoskocsi oszlopok tankjaiba ávósok ültek be, és azok irányították a szovjet katonákat. Az ávósok egy része Budapest egyes részein most a szabadságharcosok után kutat. A titkos rendőrség tagjai nem viselik a régi egyenruhájukat, hanem vagy szovjet uniformisban, vagy pedig a közönséges rendőrség egyenruhájában folytatják tevékenységüket. Az ávósok azonban még így sem merészkednek ki azokból a kerületekből, amelyek a szovjet csapatok ellenőrzése alatt állanak. A titkos rendőrség vezető szerepet visz a szabadságharcosok elleni bosszú hadjáratban. Az egyik amerikai újságíró tanúja volt annak, hogy az ávósok 6-14-15 éves gyermeket, akik az egyik házban megadták magukat, a helyszínen agyonlőttek. A nyugati újságírókat első évben pénteken indították útnak Budapestről. A gépkocsi karavánt azonban a budai Nagy Antal laktanyánál visszafordították. Amikor a gépkocsik visszatértek Budapestre, a lakosság kendőt lobogtatva zokogva fogadta a nyugati újságírókat, és abban a hitben volt, hogy az ENSZ által kiküldött megfigyelő bizottság tagjai érkeztek a fővárosba. A nyugati újságírók kijelentették, hogy ez az út és a budapesti harcok napjai életük legmegrázóbb és minden mozzanatában felejthetetlen élménye maradt. A vidéken még nagy területek a szabadságharcosok ellenőrzése alatt állanak. A Budapest és a határ közti úton a szabadságharcosok háromszor igazoltatták a nyugati újságírók gépkocsi karavánját. A trájk tovább tart, és az ország népe nem ismeri el a Kádár-féle klikket Magyarország törvényes kormányaként. A nyugati újságírók beszámolnak arról is, hogy november 4-én, vasárnap hajnalban 5 órakor a szovjet agresszorok harckocsijai körülvették a parlament épületét. A szovjet parancsnok 40 percet adott a Nagy Imre kormány bent tanácskozó tagjainak az elvonulásra. A szovjet parancsnok azzal fenyegetőzött, hogy ellenállás esetén szétlöveti a parlament épületét. A kormány tagjai végül is távoztak. Nagy Imre negyed magával hagyta el az országháza épületét. A kormány tagjai hír szerint életben vannak. Más újságírók elmondották, hogy Csepelen vasárnap is folytatódtak a harcok. A szabadságharcosok több üzem környékén szilárdan tartják magukat. Az egyik üzem környékén a munkásokból álló szabadságharcos csoport tűzoltó fecskendővel petróleumot locsolt a szovjet páncélosokra, majd meggyújtotta a petróleumot. A tűzben 14 szovjet tank égett ki. A Kilián laktanya romokban hever. A romokra a szabadságharcosok újabban ezt írták fel. Ruszki haza. Egy másik felírás így hangzik. Micsoda testvérek vagytok ti oroszok, akik ránk lőttök. A budapesti rádió a vasárnap esti órákban beismerte, hogy az ország több pontján tovább folyik a harc. a Budapesti Rádió többek között Vác körzetét említette. Budapesten hétfőre tervezték az utcai helyreállítási munkák megindítását. Az ebben résztvevő munkásoknak külön díjazást helyeztek kilátásba. A budapesti üzemekben legtöbb helyen még a helyreállítási munkáknál sem tartanak. A Budapesti Rádió szerint a dolgozók bizalmatlanul fogadják a Kádár-féle klik ígéreteit, ezen azonban még a rádió kommentátora szerint sem lehet csodálkozni. A Budapestről távozó nyugati újságírók ismertették a súlyos politikai helyzetet is. Mint mondották, a Kádár-féle bábkormány mindedig csupán azt a benyomást tette, hogy ténylegesen nem is létezik, hanem annak leplezésére szolgál, hogy ténylegesen az oroszok kezében van a vezetés. Ez a kormány megígért egy csmást, aminek keresztülviteléhez korábban a Nagy Imre kormány hozzá is látott. De a Kádár-féle bejelentések egyelőre csupán ígéretek, és azon túl nem jutottak. Budapest utcáin a szovjet katonák osztogatják a magyar nyelvű röplapokat, amelyben a budapesti szovjet erők főparancsnoka a főváros lakosságával különböző katonai rendeleteket közöl, és mit sem törődve a kormányszervekkel önhatalmúan rendelkezik. Ez mindennél jobban megvilágítja, mi a helyzet Magyarországon, hangoztatták a nyugati újságírók. A Budapesti Rádió közlése szerint a Magyar Vöröskereszt ügyvezető igazgatója felkereste a Nemzetközi Vöröskereszt Magyarországi Megbizottját, és közölte, hogy a Magyar Vöröskereszt vezetőségét átszervezték. Támogatását kérte, hogy az ország határain felhalmozódott nagy mennyiségű gyógyszer, kórházi felszerelés, továbbá ruhanemű és élelmiszer Magyarországra szállítása minél hamarabb megkezdődjék. A budapesti jelentés szerint a Nemzetközi Vöröskereszt megbizottja közölte, hogy az Európa szerte ismert 5 magyar orvos professzor, aki jelenleg a Magyar Vöröskereszt élén áll, megfelelő biztosíték külföldön is arra, hogy az adományok a segélyre szorulóknak fognak jutni. A Budapesti Rádió jelentette továbbá, hogy a Magyar Vöröskereszt ügyvezetője az illetékes kormányszervekkel is tárgyalt. A Magyar Vöröskeresztnek adott tájékoztatás szerint a kormány megbeszéléseket folytat, hogy a külföldi adományok szállítása a határállomásokról mielőbb megkezdődjék. A Magyar Vöröskereszt hétfőre helyezett kilátásba részletesebb közleményt erről. A budapesti jelentés azzal zárult, hogy a jelenleg folyó tárgyalások reményt nyújtanak arra, hogy valamennyi határállomásról, így Ausztria felől is meg lesz a lehetősége a szállítmányok elindításának. Hammarskjöld, ENSZ főtitkár vasárnap közölte, hogy felszólította a magyarországi hatóságokat, nyilatkozzanak mielőbb, milyen anyagi megsegítésre van szüksége a magyar népnek. A segélyezések ügyét az ENSZ főtisztviselőjére bízta, aki a világszervezeten belül a gazdasági és szociális ügyeket vezeti. Ennek lesz a feladata, hogy a felajánlott segélyeket nyilvántartásba vegye és egymással összehangolja. Hammarskjöld egy másik fontos beosztottját megbízta azzal, hogy vegye kezébe a magyarországi menekültek segélyezésének ügyét. Az ENSZ közgyűlés rendes ülésszaka ma megkezdődik. Mint hogy a közel-keleti és a magyar ügynek elsőbséget biztosítottak, diplomáciai körökben felkészültek arra, hogy a kéthetes ülésezés folyamán mindegyre előveszik egyik vagy másik ügyet, amint a fejlemények megkövetelik. Néru nyilatkozott a közel-keleti helyzetről és a magyarországi eseményekről. A Hindu Kongresszus párt értekezletének záró ülésén szóvá tette, hogy egyes helyeken bírálatok hangzottak el, amelyek szerint a kongresszus párt túl tétovázó volt határozatában, amidőn a magyarországi szovjet fellépést érintette, míg ugyancsak kirohant, amidőn a franciák és britek egyiptomi fellépésével foglalkozott. Néru szerint ez a bírálat semmiben sem befolyásolja őt az események elbírálásában. A rendelkezésére álló tények alapján nehezen tudott volna ennél többet mondani. Indiát mélyen lesújtják a magyarországi események, amelyek nagy nyomorúságba döntötték a magyar népet. Ami a szovjet csapatok fellépését illeti, Néru a következőket mondotta. Az a mód, ahogyan valamely ország fegyveres erőit, légierejét és támaszpontjait más országokban fenntartja, nem a béke és biztonság fenntartásának módja. Néru végül hangoztatta, hogy a kolombói hatalmak hétfőn kezdődő új delhi-i értekezletét remélhetőleg ugyanaz a szellem hatja majd át, mint... mint az afrikai és ázsiai államok bandungi értekezletét és határozatai befolyásolják majd a világ többi hatalmait. Eddig mintegy 150 dán, norvég és kolumbiai katona érkezett Nápolyba, hogy az ENSZ közel-keleti rendőri erőinek kötelékében Egyiptomba folytassa útját. Egyiptom ebben már hozzájárult, hogy ez a rendőri erő az ország területén állomásozzék, de a megállapodás a különböző gyakorlati kérdésekben még nem jött létre. Kairóban úgy tudják, hogy a hét végén az amerikai, valamint a szovjet nagykövet több ízben tanácskozott Nasserrel és Fafsi külügyminiszterrel ebben az ügyben. Hivatalos angol helyen megállapították, hogy a Szovjetunió és csatlósai egy év leforgása alatt mintegy 420 millió dollár értékű hadianyagot küldtek Egyiptomba. Köztük mintegy 300 középnagyságú és nehéz páncélos, 50 bombázógépet és legalább 100 lökhajtásos vadászgépet. Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Legközelebb 7 órakor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.